Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Mériam hallgatóit. A Felvidéki Beszélgetés című műsorunk veszi kezdetét. Ezen epizódunk pedig egy folytatás. Második részben hallhatják a Benyik György atyával készült beszélgetést. Benyik atya teológus, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia szervezője, igazgatója és a köteteinek is szerkesztője. Ez évben, 2022-ben pedig a 70. születésnapját is ünnepelte, mi pedig örömmel mutatjuk be a hallgatóknak, most nem csak egy-egy közös projekt munka kezdeményezés keretében, hanem az életútjáról is beszélgetünk. Üdvözlöm szeretettel!
Én is örülök, hogy ismét kapcsolatba kerülhetünk a felvidéki hívekkel az éteren keresztül, és hát a Mária Rádió áldásos tevékenysége következtében. Hogy kezdjük ezt a beszélgetést? Milyen témát szeretne, hogyha beszélnék?
Kedves Benyik atya! Évek óta áll a katedrán, és nem csak itt tanítja és neveli az ifjúságot és a híveit is. Miért tartja fontosnak azt, hogy a Biblia magyarázatok is az emberek kezébe jussanak? Vagy ha segíteni egy kicsit megvilágítani azt, hogy kinek szólna, kik az olvasói? Ugyanis többször említette azt, hogy akár a szentek, vagy az egyes zsinatok során, tehát hogy az egyes publikációk az új ismereteknél mindig fontos az, hogy legyen egy közérthető része is ezeknek, és valóban be tudják fogadni az emberek a szívükbe. Ezek a magyarázatok is mennyire tudnak kortalanok lenni, tehát hogy szólhatnak akár a fiatalabbakhoz, idősebbekhez, vagy laikusokhoz is, nem csak egyházi személyekhez?
Hát a munkáim során van egy kifejezetten híveknek, papoknak szánt munka, amelyben a katedrát és a szószéket ötvöztem. Ez az igézők perikópa magyarázat, vasárnapi hát szentírási szakaloszok magyarázatának a 9 kötete, amelyet hát az Agapé kiadó adott ki először, aztán hát több sorozatban is kiadta, és hát eljuttattam a felvidéki papoknak is, remélem, hogy használni tudják, illetve a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapjára is föltettük ezeket a szövegeket, és hát elég sokan használják. Itt a cél az volt, hogy a olyan közérthető magyarázatot adjak, amely egyrészt a Biblia kultúrtörténeti hátteréről is mond valamit, de nem ragad le itt, hanem eljut ennek az adaptálására a mi korunkban, és egyfajta ilyen prédikáció vagy elmélkedésszerű szakaszban végződik. Most ezeket újra átdolgozom, és most egy ilyen dolgot találtam ki, hogy ezen perikopa magyarázatokhoz csatlakozok a témában más írók, költök által mondott ilyen rövid mondásokkal, hogy így ágyazzam bele az irodalomba, vagy az irodalmi érzéseknek a megjelenítésébe ezeket a szentírási szövegeket. Ez tehát az a szint, ahol kifejezetten a hit élet szempontjából hát fontos írásukat produkáltam, illetve hát a délvidéki újságokban is, meg kolozsvári újságokban is írtam sok ilyen vasárnapi gondolatot, amelynek az a célja, hogy talán irodalmi eszközökkel gazdagítva, de kifejezetten a hit ébresztésére, a spirituális elmélyedésére irányítsák az embereket. Nekem ebben az a újdonságom, hogy a katolikus hagyományokban nagyon sokszor a szentek életéhez vagy legendáihoz kötődnek a prédikációk, pedig kötődhetnének a Bibliához is, hiszen a szentek is nagyon sokszor tehát a Bibliából merítették a maguk spirituális mondandóját. Tehát ez az egyik ilyen szelete a tudományos publikációnak. Van az interneten, az akadémiai körökben megtalálható ilyen lista, hogy ki hány tudományos publikációt hát produkált. Hát én nekem meg kell gyűlni, hogyha most 380-at tartanak számon. Ez az egyetemi dialógusban hát érdekes. Szabad egy ilyen történelmi példát mondani, hiszen azt hiszem, hogy sokak számára ismerős Szent Jeromus, Szent Ambrus, Szent Ágostonnak a neve. Ez a triász, ez abban a korban élt, a 3.-4. században, amikor a keresztény népegyháznak a tagjai eljutottak odáig, hogy fölkeltették az érdeklődést az ókori rétoriskolák és filozófiai iskolák képviselőiben, és elkezdtek ezeknek a módszerével teológiát kifejteni. Nagyon sokszor a neoplatonikus filozófia segítségével elkezdtek misszionálni. Tehát ez az az időszak, és hát ezt szoktuk egyébként a katolikus teológia csúcsának is tartani, amikor ezek az említett szerzők olyan műveket írnak, amelyek egyben polemizálnak az akkori egyetemi, vagy mondhatnám, hogy a bölcsész bogány fakultásokon lévő professzorokkal, és ennek az lesz a hatása Ágostonnak is, meg Jeromosnak is, meg Szent Ambrusnak is, hogy a társadalomnak a felsőbb köreiben is elkezdenek a keresztény eszmék mozogni. Tehát amikor mi teológiát művelünk, és ezt úgy nevezett tudományos szinten műveljük, akkor végül is ennek is pasztorális célja van, hogy azok, akik az életről, a filozófiáról gondolkodjanak, azok is találják meg ennek a keresztény megközelítését és bibliai megközelítését. Ugyanakkor hát ezt nem csak mi csináljuk, hanem mások is, és a Szegedi Biblikus Konferenciának, aminek 33 ilyen évada volt már, ennek is az a célja, hogy valahogy hangoljuk össze ezt a tudományos reflexiót, és egy kicsit irányítsuk ez irányba. Ugyanis ma már nem arról van szó, hogy katolikusok, evangélikus reformátusok egymással versenyeznek, hanem arról van szó, hogy közösen az Isten oldalán vagyunk, és egy nem hívő társadalmat kell valamilyen módon újra krisztianizálni. Magyarországon a török után a Mária Terézia korában elkezdtek újabb és újabb templomokat építeni, és hát ez volt egyébként a reformációs ideje is, amikor újra élesztették a keresztény jámborságot. Most ezt ugyanúgy kell csinálnunk, vagy ugyanolyan hatással kell csinálnunk, mint ahogy ezt tették az ókorban, vagy a középkorban. Nagyon érdekes, hogy a Szaloniki Egyetemen van egy idősebb Karakolis nevű professzor, aki az ókeresztény egyház irodalmában is nagyon járatos, és egyébként Tübingeni iskolában és a modern biblikumban is járatos. Ő kimondott egy nagyon érdekes dolgot, ugyanis az ortodox egyházban nagyon sokszor ezeket a régi tekintélyeket idézik, alexandriai iskolának, illetve a cezáriai iskolának a tagjait, meg minden. Na most az igazság az, hogy azt mondja, hogy mi nekünk nem ezeket az ókori szerzőket kell pusztán újraolvasni és idézni, hanem azt kell csinálnunk, amelyeket ők tettek a saját koruk misszionálására. Ez a lényeges különbség, és hogyha ezt a szempontot nem felejtjük el, akkor én azt hiszem, hogy hatásosan tudjuk misszionálni a mostani társadalmat is. Lehet, hogy egy kicsit hosszú voltam.
Amikor először kezdett igazából úgy elmélyedni a Bibliában az értelmezési lehetőségekben, és így a tudományos kutatás szintjén foglalkozni a Szentírással, akkor ön is ezzel a szándékkal tette mindezt? Vagy ez egy folyamat, egy eredménye ez a megismerés, amit feltételezek sajátjának érez?
Az az igazság, hogy én egy roppant kíváncsi ember vagyok, ami azt jelenti, hogy én szeretem megismerni másoknak a nézeteit is. Amint ezt a kíváncsiságomat kezdtem kielégíteni, rájöttem, hogy bizony az ókorban és a középkorban is sok-sok értelmes bölcsesség fogalmazódott már meg, amelyet aztán egy idő után elfelejtettek. Most igaziból eközben született meg ez a fölismerés, hogy nekem is ezt kell csinálni. Tehát fordítottam a Aquinói Tamásnak a Katéna Aureáját, hogyha nem olvasta valaki, még azért üdvözülhet, nem kell félni. De ő a 12. században összegyűjtötte az összes korábban élt biblikusoknak, sokszor dogmatikusoknak a nagy mondásait egyet szentírási szöveghez rendelve. Olvasásként ez egy borzasztó nehéz olvasmány, mert idézetekből áll az egész. De ő volt az, aki egy egész életében egyetemi katedrán tanított, és ezt az ismeretet átadta a növendékeinek, amiben aztán egy új prédikációs irodalom született, és ő új jámborság is született. Vagy mondok egy másik példát. Az elmúlt évben volt Dante Alighierinek a jubileumi éve, és hát az isteni színjáték az eléggé ismert volt, legalábbis a korábbi időszakban. Dante Alighieri nagyon furcsa módon a költészet erejével aktivizálta a kora teológusait és misztikusait, és írta be egy nagy munkába, ráadásul nem latin, hanem olasz nyelven. Kevesen tudják, hogy például ez a munka, az isteni színjáték, 50 évvel a halála után kocsmákba is másolták, sőt a szószéken is prédikálták, és a mennyországról, pokorról, tisztító szűzről szóló katolikus képzeletek kialakításában sokkal, de sokkal nagyobb hatással volt az emberekre, mint maga a Biblia. Vagyis egy esetben, hogyha egy tanítást a szépség fényében, vagy a szépség ruhájával öltöztetjük föl, és nem unalmas ilyen logikai okfejtésekben, akkor az emberek arra ráharapnak. És nekem mindig ez a visszatérő fixa ideám, hogy a Szentírás nem csak kinyilatkoztatás, hanem irodalom is, amelyet az első olvasók azok gyönyörűséggel olvastak, és irodalmi esztétikai élményük is lett ebből, és ez az élmény, ez formálta a hitüket. Amikor ebből teológia lett, akkor nagyon sokszor ezek ilyen doktrinális megfogalmazások lesznek, nevesül például a Hiszek egynek az elmondása, amelyet nagyon helyesen minden vasárnap elmondunk, de én nem tudom, hogy hány ember gondolta végig azokat az ideákat, amelyeket megfogalmaz ez a zsinati záródokmányként leírt valami. Viszont amikor elmondjuk a mi atyánkot, ott személyesen idézzük Jézus szavait, és ahogyan ő megszólítja a mennyei atyát, hogy atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Ezek olyan alapvető vallási vágyak, amelyeket megfogalmazunk. Vagy az üdvözlégy Máriában, amikor elismételjük hát Máriának a szavait, vagy az angyalnak a szavait, a Gábriel angyalnak a szavait, az üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úrral terület, akkor a szavunkkal újra teremtünk olyan vallási élményeket, amelyek bele lettek írva a Szentírásba, és az imádkozó hívő ezt újra átéli, és ilyen szempontban én nagyon fontosnak tartom nem csak a Szentírás értelmezését, hanem az eredeti szövegnek az olvasását is. Van egy francia irodalom elemző, Paul Ricoeurnek hívják. Paul Ricoeur azt mondta, hogy amikor Jézus példabeszédeiről beszélünk, akkor nem azoknak a szövegét kell újra mondani, hanem elő kell állítani azt a döbbenetes intellektuális és lelki szituációt, amelyek ezen példabeszédek első elhangzása között a hallgatóság lelkében megszületett. Vagyis újra kell ezt a vallási élményt kreálnunk a mai világban. Tehát nem egyszerűen csak olvasni kell a Bibliát, hanem a Bibliának a vallási élményeiből tanulni és újra átadni ezeket az élményeket. Még hogyha hozzáfűzhetem, ugye a mai hajnali misén az evangéliumban felolvastuk, hogy Lukács leírja, hogy 72 tanítványt küld el Jézus, és azok visszajöttek, és nagyon boldogok voltak, hogy hatásosan hirdették az igét, és utána következik egy nagyon szép imádság, hogy áldalak téged, mennyi atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előre föltártad az egyszerűeknek. Tehát amikor a Biblia olvasó a maga megszült hitét képes továbbadni, és egy másik emberben is megszületik ez a hit, akkor születik meg a hit közös élményének az öröme. És ebben szerintem nagyon sokat segít a Szentírás kiemelt szövegeinek az olvasása. Halló?
Atya, igen. Benyik atya. Föl tudná idézni azt az élményt, amikor ön először egy saját Bibliát a kezébe kapott? Hogy kitől származott ez, és miként kezdte olvasni?
Az igazság az, hogy az első Biblián nekem a Békés Dallos féle Biblia volt. A kommunista időszakban nem volt Biblia fordítás, aztán csak a rendszerváltás után született meg az a Szent István Társulat kiadás, amely a teljes Bibliát tartalmazta, Ó és Új Szövetsége. A Békés Dallos csak Új Szövetséget tartalmazott, de nekem a Biblia magyar nyelven nagyon sokáig, és nagyon sokszor még most is a Békés Dallos Bibliája. Hát az egyik leggyönyörűbb szöveg a Korintusi Levéltől, az 1 Kor 13-ból a szeretet, ez a szóljakban emberek vagy angyalok nyelvén a szeretet nincs bennem, csak zengő érzés, pengő cimbalom vagyok. Görögül ez kümballon alalátszon. És hát tovább lehet ezt mondani, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóság, szeretet nem féltékeny, nem gőgösködik, a haraga nem geléd, a rosszat föl nem rúlja, stb. És a végén, hogy ma még megmaradt hit, remény, szeretet, de a legnagyobb a szeretet, törekedjetek a szeretetre. Núni, de menej, pisztis, elpis, agapé, tehát triatáutam, egyzödet, utolja, agapé, így van, görögül, nem mondtam csúnyákat, és nem káromkodtam, csak mutatni akartam, hogy milyen szépen visszaadja a Békés Dallos hordítást ezt az eredeti szöveget. Nagyon érdekes, azok a szövegek, amelyeket szocializálottunk, mi bibliai szöveget gyerekkorunkban, azok egy életre a fülünkben vannak, és hiába készítünk jobb fordításokat, vagy másik fordításokat, mindig az a lelkünknek az első találkozása a szent szöveggel, ez visszhangzik újra, és ehhez hasonlítjuk az újabbakat és a régieket is. Ezért van az, hogy például a nápi öregasszonyok, akik a rózsafűzért imádkozzák, az Üdvözlégy Máriának egy régi szövegét imádkozzák, hogy Üdvözlégy Mária, szízmalasztal teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te mélyednek, gyümölcse Jézus. Most a fiatalok, amikor ezt hallják, akkor azt mondják, hogy milyen malacsal teljes. Nem kivesett ez a szó, a malaszt, pedig hát a régi magyar kódexekben a mennyi miloszban teremti isümüküt Ádámot adott a vulmán neki paradicsumot házvál, ez a régi szentírás fordítás a kódexekben lévő szöveg, de ma már nem ezt beszéljük, tehát ilyen szempontból más szövegek mozgatják meg a lelkünket más-más generációban. És ez egy óriási problémát jelent, mert az új generációkban, az Y, Z és ön generációkban a szövegek azok másként ülnek a fiataloknak a fülébe, mint az öreg tápi öregasszonyoknak a fülében.
Atya, ön a szeretett himnuszt ekkor föl is lapozta rögtön, amikor megkapta az első saját bibliáját?
Az az igazság, hogy ezt én hallottam korábban is, és kerestem. Nem voltam járatos, meg kell jönnöm, hogy nem voltam járatos a Bibliában. Először a Hozsanna énekes könyvet szerezték be nekem, a Szent Magdolna elmene, avanapon sírva, ez egyik kedvenc énekem, meg természetesen a karácsony énekek, és a gimnáziumban a piaristáknál kezdték el szisztematikusan tanítani itt a Nórán a Szentírást, és akkor emlékeztem, hogy volt valami nagyon szép szöveg, és akkor sikerült végre újra rátalálni a Békés Dal a szövegében a szeretet himnuszra.
A diákság között hogy érte meg, vagy a diákság között milyen élményei vannak erről, hogy mennyire tudja bevinni az oktatásba azt is, akár ma is egy-egy tanóra keretén belül, hogy a Bibliából olvassanak, egy közös élménnyel is kezdjék az órát?
Hát itt érkezett el az öreg plébános a mai naphoz, ugyanis körülbelül 2 hónapja egy különös élményem volt. Egyik kollégám volt növendékem, aki most már híres professzor lett, a Tortai atya. A plébániáján megbetegedett a itt oktató, és elment, hogy helyette tartson órát, és úgy gondolt, hogy a legjobb módszer az, hogyha felolvas egy szentírási szakaszt, és megkérdezi, hogy erről mit gondolnak. Föl is olvasta, és aztán nagy csönd lett. Nem értette. És megkérdezte, hogy miért. És akkor elkezdték mondani a gyerekek azokat a szavakat, amelyeket nem értenek. Mert a bibliai kifejezések és szavak, akár a kegyelem szó, akár a misztérium szó, és a többi, a mai közbeszédből hiányzik. És nem egész, ha pedig ismerik, akkor nem egészen azt értik rajta. Ha most meg kell mondanom, hogy ez az élmény indította el, hogy a következő biblikus konferenciánk, ez lesz a munka címe, hogy a fordítástól a parafrázisig. A parafrázis az a bibliai szövegeknek az a formája, amikor költeményben vagy prózában kicsit aktualizálva visszaadják a régi áttörténeteket. Nagyon sokszor, például kevesen tudják, hogy a magyar himnusz az nem más, mint egy zsoltár parafrázis. Vagyis alkalmazván a zsoltároknak a gondolatmenetét a magyar történelemre, ebben hát újra bemutatja ezt a Kölcsei Ferencnek a himnusza. Na most, hát részint sorra veszünk majd a 20. században készült, főleg a második évszázadban készült újabb bibliafordításokat. Másrészt el akarok indítani egy nagy projektet, és hogyha szabad, akkor ezt akkor most meghirdetjük Felvidéken is, amelyben a hitoktatókat arra kérem, hogy egy-egy szentírási szöveget adjanak ki a növendékeiknek, olyan 14 és 20 év körüli növendékeknek, és azok húzzák alá, vagy hát ha interneten csinálják, akkor buborékolják meg azokat a szövegeket, amelyek, azokat a szavakat, vagy kifejezéseket, amelyeket nem értenek, vagy mást értenek rajta. És ebből szeretnék egy gyűjteményt összeállítani, ha tetszik, akkor bibliai szótár fiataloknak, amelyekben hát a hitoktatóknak segítségül adjuk, hogy ők ugyan értik, de a hallgatóság nem érti ezeket a szavakat, és ezeket meg kell magyarázni. Tehát egy ilyen segédeszközt állítsunk össze. A másik, amit én szeretnék kérni, főleg a zsoltárok kapcsán, hogy készítsenek zsoltár parafrázist. Azaz próbáljanak meg felolvasni maguknak egy zsoltárt, és aztán helyezkedjenek bele az imádkozó zsoltáros szerepébe, és a saját korukra alkalmazva próbáljanak egy hasonló szöveget, de a saját élethelyzetükre szóló szöveget megírni. És ezekből a legjobbakat hát közvé is tennénk. Hát ezt valószínű, hogy az interneten végezzük ezt a munkát, és szeretnénk bevonni az összes magyar és nem magyarországi hitoktatót is ebbe, hogy megtudjuk, hogy a mostani Y vagy Z generáció az annak mennyire távolodik el a nyelve, és válik érthetetlenné a szent szövegek nyelve az ő köznyelve számára. Én azt hiszem, hogy ez egy érdekes kísérlet lesz.
A részletekről még beszámolunk a későbbiekben, és általánosságban mindenkinek ajánljuk mindezt a kísérletet, akár így családi körben is, ahol fiatalok vannak. A Hangos Biblia magyar dialektusairól kérdezném Benyik atyát, ami egy ilyen korábbi közös együttműködéssel jött létre, nem csak a Felvidéki Mária Rádió által, hanem nagyon sokak által. Arról kérdezném, hogy ez az ötlet hogyan született meg és teljesedett ki?
Hát az az igazság, hogy amikor mindenki lelkesedett, hogy a 2002. Bibliát átadtuk a Szent Atyának, akkor újságírói kérdésre válaszolnom kell az, hogy és mi lesz a következő projektje? És akkor én lányozomban azt mondtam, hogy hát akkor csinálunk egy hangos Bibliát, amelyben 3 vagy 5 percet olvashatsz fel mindenki, és így megörökítjük a Kárpát-medencében lévő hát, különböző magyar nyelvű dialektusoknak a most beszélt formáját. Na most ezt én elmondtam, és aztán egy hét múlva jött, hogy mikor kezdik ezt a projektet. És akkor már nem volt vissza, amit meg kellett csinálni, hogyha valaki a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapjára rámegy, akkor meg is találja ennek a rögzített hanganyagát, sőt, az újabb időszakban akkor én hát minden vasárnapra küldök egy perikopa magyarázatot interneten keresztül egy ilyen körímélbe, és annak az elejére bemásolom azt a linket, amelyben hát hallható az adott vasárnapra szóló szentírási szakasz, és azt is odaírom, hogy ki az, aki felolvassa, és mely helyiségből való. Talán nem köztudott, hogy az utóbbi, azt hiszem 3 héten Szlovákiában olvasták fel ezeket a szentírási szakaszokat, amelyeket hát én körbeküldök, úgyhogy ezeket körbeküldöm nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem a külföldi bibliákra is, úgyhogy talán nem is tudják azok, akik egy-egy szentírási szakaszt felolvastak, hogy ezzel egy világmisszió részévé lettek, és hát ilyen szempontból most az ő hangukon szólal meg, tudom én, Ausztráliában vagy Amerikában a Biblia hangja, és hogyha netán ezt a körímélt megkapják, akkor maguk is újra meghallgathatják saját magukat.
Kedves Benyik atya, arról kérdezném, hogy a határon túli magyarokkal milyen kapcsolatai vannak, milyen személyes kapcsolatai? Olyan értelemben is, hogy ön is Magyarországon a határ közelében szolgál, ugye Szeged városában. Másrészt pedig, hogy az évek során akár ez a határ sem volt mindig egy békés térség, illetve hogy milyen élményeket tud fölidézni arról, hogy fontos nem csak a segítségnyújtás, de valóban egy intenzív kapcsolattartás az összmagyarsággal.
Hát végigértem már itt a rendszer, vagy rendszerváltás, nem tudom, hogy szokták ezt nevezni, szóval minden esetre a szisztémaváltás történt a politikában, és ez a mi kapcsolatrendszerünket is hol zavart, hol hát megkönnyítette. Tehát én átértem a délvidéki háborút, ahol ide menekítették a szlovén teológiát, és hát utána pedig hát átoktattam a Szerbiába, és hát ez egy mindig egy nagy kaland volt, mert 8 órát kellett beszélni, attól azóta tudok ilyen sokat dumálni. És hát át kellett menni a határa, és hát amikor Schengeni határ lett, akkor bizony volt, hogy 4 órát kellett várni, amíg átléptünk oda vagy ide. Úgyhogy a vámosoknak nem mertem elmondani, hogy miért megyünk át, és akkor mondtam, hogy gyógyszert viszek a nagybátyának. Hát megkérdezte, hogy hívják a nagybátyát. Hát volt egy Magyarországra menekült szerb apáca, legyen át Darinkának hívták, és mondom, és annak a testvérénél voltunk, és mondtam, hogy legyen át Spéro. És hát hol lakik? Mondtam, hogy Marshall Titupet. minden hát helységben van Tito Marshall utca. És így 5 perc alatt át tudtam menni a szigorú határ ellenőrzésen. És amikor ezt elmondtam a délvidéki hallgatóinak, nagy kacagás lett belőle, hogy hát szerencsére feltaláltam magamat. De komolyra fordítva a szót, a nagy problémám az volt a délvidéki hát hallgatóságok körében az, hogy bizony a határon túli magyaroknak a nyelve egyrészt megőrzött egy dialógus, egy sajátos dialektus, hogyha délvidékre megyek, akkor mindig egy más ébetűkkel beszélek még. Akkor ilyen tribűnre kell mennem, és ez nem a tribűnt jelenti a mi nyelvünkön, hanem az ottani szokás szerint ez a díszelőadást jelenti. És hát időnként kell mondanom, hogy hála lépú, molim lépú, szerce moje, mert hogy így jobban értik. Vagyis külön kellett egy olyan speciális lelki gyakorlatot tartani, amikor ők elmondták, hogy értették azt, amit én elmondtam nekik, és utána elmondtam nekik, hogy ezt hogyan kellene nekik hát hibátlan magyar nyelven elismételni. Mert hogy a nemzetiségi lét azt is jelenti, hogy nekik a vallási nyelvből csak az maradt meg, amit a prédikációban hallanak. Ennek következtében a teológiai hát, nyelvet azt már nem ismerik, és újra kell nekik tanulni.
Atya, talán szintén sikerült valamit érinteni ott a telefonon.
Kellett nekik tanítanom a vallási teológiai nyelvet. És ez egy borzasztó volt az, amikor ők elmondták a gyötrelmeiket, amelyet a háború alatt átéltek. Hát azt nem mondanám el, de amikor végighallgattam 25 embernek ezeket az élményeit, akkor hát teljesen kiborultam, mert átéltem mindazt, amit ők a háború félelmei alatt átéltek. Ugyanez volt a helyzet, amikor volt a romániai forradalom. Jöttek ide, és hát egyszer farmerba próbáltuk hát segíteni őket adományokkal, vagy vittük át Romániába a kenyeret, meg a kipős dobozokban a szaloncukrot, mert hogy Romániában nem szabadott karácsonyfát állítani, és hát végre lehetett nekik karácsonyfát állítani. De mikor átmentük a Temesvári Színházba, és vittük a kenyeret, meg egy fél sonkát, akkor hát élelmiszerhiány volt, és bizonyított a színészek együttőhelyben fölfalták az egészet, és hát adtak is pálinkát, mert hideg is volt. Tehát egy nagyon furcsa élmény volt ez, amikor a szétszakadt magyarok azok egymásra találtak, és hát próbálták egymást segíteni. Jelen pillanatban már ott tartunk, hogy a Kolozsvárot élő magyar értelmiség az többet olvas, illetve sokkal hát erősebb a többnyelvű ismeretanyaga, mint a magyarországimat. De bizony nagyon furcsa dolog volt, amikor a kispapok az Erdélyből átjött kispapokat lerománozták, mert nem értették azt, hogy nekik ez mit jelent. Vagy mit jelent, amikor egy romániai magyar bozgornak neveznek, hogy az egy bolygó, és mit tudom én, és hát ez borzasztó volt. Szóval meg kellett tanulni azt, hogy én ekkor mondtam, amikor már szlogenné vált, hogy nagyon gyötrelmes a magyar-magyar párbeszédnek a kialakítása. Mert ugyan azonos szavakat használunk, de más és más tartalom van mögötte, és más érzelmi világok kapcsolódnak hozzá, és nagyon sokszor az egyik magyar megsérti a másik magyart azzal, hogy nem érti annak az érzelmeit, vagy tudom én, amikor a felvidékiek hát kicsi más dialektusban beszélnek, és azt a pestiek lenézik, mint egy falusias valamit, pedig nem, az a magyar nyelvnek egy nagyon szép zengő változatának a tovább öröklése. Hál' Istennek ez most már elmúlt, és a gyakori kapcsolatok alapján jobban értjük egymást, de hát azért még van mit javítani, mert nem ismerjük azokat az élményeket, amelyeket a sokáig elszakított magyarok átéltek. Nekem a rokonságom egy része, apai rokonságom egy része visszatelepült Szlovákiában, Aszfalt környékén élnek, és hát nagyon érdekes volt hát őket meglátogatni. És elmondták a maguk történetét, meg elmondtuk a mi történetünket, és a következő generációval már csak angolul tudtunk beszélni. Egy nagyon furcsa dolog volt, hogy a nemzetiségi létben hát más élmények vannak, és ezeket az élményeket tisztelni kell, és ezeket az élményeket valahogy integrálni kell a magyarországi élményekben is. Hát Kárpát olyan nem voltam, de például voltam Svédországban, ahol a svédországi emigrációban élő magyarok, vagy voltam Münchenben, az emigrációban élő magyarok hát nagyon különösen élik meg a saját nyelvüket. Egy délvidéki, hát Szerbiában lévő nagymamát is elvittek Svédországba Malmöben, és hát a mise után beszélgettünk vele, és hát amikor elmondtam, hogy én egy hete jártam a falujába, akkor körbevitt engem az összes többi között, és mondta, hogy ide figyeljetek meg, ez a pap járt ott, ahol én vagyok, én nem vagyok bolond, én az a falu tényleg létezik, és hát nagyon furcsa, mert ő valahol Malmöben a negyedik emeleten be van zárva idegen nyelvi körzetben, sose fog már 70 éves kora után megtanulni svédül, és magára maradt ezekben az élményekben. Ugyanezt értem hát Amerikában, New Brunswickban, az ottani magyarok között, akik bizony hát nagyon furcsán hát emlékeket őriznek a régi Magyarországgal. Néhányannak csak a szülei látogattak haza, és hát nosztalodnak, hogy hogyan kell őrizni magukat, a magyar kultúráikat. A boldogasszony anyákat tudják énekelni, a himnuszt el tudják szavalni. De nagyon érdekes élményem volt egy magyar egyetemistáról, aki Lővenben, a Katolikus Egyetemben, és ott létrehozott ilyen kollégiumban lakott, és 20 év után megfestette Budapestet. De nem volt fénykép, amiről megfestje, hanem az emlékeiben is, hogy hogyan rajzolta át a Gellért hegyet, és hogyan a Duna vonalát és a házakat, hogy maradtak meg az emlékezetében, ezt festette meg, és hát azt láttam, hogy bizony porlik az az emlékezet, és hát nagyon nehéz ebben az esetben újra aktivizálni a nyelvi határoktól távol élő embereknek azt a vallásos érzését, amely hát magyar nyelven megszületett.
Benyik atya, föl tudná idézni esetleg egy olyan élményét, amiben az égi édesanyánkhoz imádkozott, vagy imádkoztak, akár közösségben, és az ön számára is egy különleges alkalom, vagy egy új helyszín, egy kegyhelynek az ismeretét jelentette? De akár friss élményre gondolok, vagy valami szűzanyával kapcsolatos dologra, ami megérintette önt, záró hát, gondolatnak.
Voltunk Mátor Velebé Szentkuton, és hát ott találkoztunk egy remetével is. És hát ez a remete is beszélt a saját élményeiről. És az volt az érdekesség, hogy hát egy csomó nyugdíjas volt velem. Ezek ugyan egyházi hát kirándulásra vagy zarándoklatra jöttek el, de azért különböző volt a kapcsolatuk Szűz Máriával és a többivel. És aztán, amikor ezen beszélgetés után bementünk a Mátra Velebei Szentkuti templomba, és ott elkezdtük énekelni a Boldogasszony anyánkat, akkor azt mondották, hogy ez azért olyan érzés volt, amelyet régóta nem ismertünk. És ki most veszik észre, hogy gazdagabbak vagytok azzal, hogy ti ezt tudjátok elmondani. Nem tudom, hogy ez nem a saját élményem, de ezt is elmondhatom-e.
Szerintem igen, egyértelműen.
Egy ilyen üzletemberek segítségével az Erdélyi Szentegyházáról áthoztuk Szegedre a Szentegyházi 100 tagú gyerekkórust. És azok karácsonyi koncertet adtak. Ezt gazdag emberek szállásolták el őket, és ezek is elkísérték őket a felsővárosi templomba. És elkezdték ezek a gyerekek énekelni a Mennyből az angyalt, a boldogságos Szűz Mária, így köszönti Szűz Máriát, a Mária énekeket. És ott volt egy nagymama, aki hát ott állt az oszlopnál, és láttam, hogy sír. Megkérdeztem, hogy mi baj van, rosszul van? Nem. Mondját, hát, ha jobb lesz. Azt mondja, csak rosszabb lesz. Miért? Azt mondja, tudod, hallgatom ezeket a gyerekeket. Nekem ugyanolyan idős unokám van, mint ezek. Ő még sohasem mondta ki azt, hogy édesanya. Sohasem mondta ki azt, hogy Szűz Mária. És a gyerekeim nem tanították meg ezekre az énekekre. Pedig olyan szép ezeknek a gyerekeknek a lelke, és az én unokáimból ez hiányzik. Nem tudtam megtanítani őket imádkozni, sőt, most meg kell mondanom neked, hogy már én is elfelejtettem ezeket. Mondtam, hogy hát akkor itt az idő. Elevenítsd föl, hozd el a gyerekedet. Része legyen annak az élménynek, ami nekünk a lelkünkben megvan, hogy ő is gazdagabb legyen lélekben. Mert ez egy olyan élmény, amely összetud bennünket kötni határainkon túl és határainkon innen. És lehet, hogy az történik, hogy a határainkon túllévő magyarok, azok fogják misszionálni az ittenieket, akik már elfelejtették azt, hogy hogyan kell imádkozni. Hát én akkor reménykedem, hogy a Felvidéki Mária Rádió is beteljesíti ezt az áldásos szerepét.
Jó Isten engedje meg, és még adjon lehetőséget sokszor a közös szolgálatra is. Köszönjük ezt a mostani alkalmat is. Benyik György atyának, teológusnak, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia szervezőjének, igazgatójának és a köteteinek szerkesztőjének. És a második epizódot hallgatva még egyszer a szűzanya oltalmát, jó Isten áldását kérjük az idén ünnepelt 70 évért is hálából.
Köszönöm szépen, és szakítsák meg azért valamilyen zenével ezeket a hosszú szövegeket.